73. fejezet. Vinícius Petroniusnak. Itt is tudjuk, Carissime, mi történik Rómában, és amit nem tudunk, azt elmondják nekünk leveleid. Ha követ dobsz a vízbe, a gyűrűk egyre távolabb és távolabb terjednek, így jutottak el az őrjöngés hullámai a Palatinusról hozzánk. Carinas, akit Cézár Görögországba küldött, útközben itt is megjelent, és végig rabolta a városokat, kifosztotta a templomokat, hogy az üres kincstárat megtöltse. A nép verejtékei és könnyei árán építik Rómában a Domus Aureát, Néró aranypalotája. Lehet, hogy ilyen házat még nem látott a világ, de ilyen sérelmeket sem. Hiszen ismered Carinast, kilom volt hozzá hasonló, amíg halálával meg nem váltotta életét. De a mi közelünkben levő városkákban nem jutottak el emberei, talán azért, mert itt nincsenek templomok és kincsek. Azt kérdett, biztonságban vagyunk-e? Erre csak azt felelem, elfeledtek bennünket. Érd be ennyivel. A portikuszból, ahol írok, láttam a mi nyugodt öblünket és Ursuszt egy csónakban, amit éppen beveti a hálót a tiszta vízbe. Feleségem vörös gyapjút von itt mellettem, és a kertben a mandulafák árnyékában a rabszolgáink énekelnek. Ó, micsoda békesség, Carissime, s mennyire elfelejtettük már a régi félelmeket és fájdalmakat. De nincs igazad. Nem a párkák fonják ilyen édesteden életünket, hanem Krisztus, ami szeretett Istenünk és megváltónk, áldott meg bennünket. A fájdalom és a könny nem idegen számunkra, mert vallásunk parancsolja, hogy megsirassuk mások fájdalmát, de még e könnyekben is ott a vigasztalás, amit ti nem ismertek, hogy majdan, ha életünk ideje letelt, megtaláljuk a megholt szeretteinket, és azokat is, akik még ezután halnak meg az isteni tanokért. A mi számunkra Péter és Pál nem haltak meg, hanem megszülettek a dicsőségre. Lelkünk látja őket, és míg szemünk könnyed hullat, szívünk örvendezik az ő örömüknek. Igen, Carissime, boldogok vagyunk, és boldogságunkat semmi le nem rombolhatja, mert a halál, amely a ti számotokra mindennek a végét jelenti, a mi számunkra csak átmenet a még teljesebb békességbe, még tisztább szeretetbe, még nagyobb örömbe. Így telnek napjaink és hónapjaink, és szívünk tele van derűvel. Cselédeink és rabszolgáink szintén hisznek a Krisztusban, mint mi, és mivel ő szeretetet követel, tehát mindnyájan szeretjük egymást. Naplementekor, vagy mikor a hold már fennragyog a víz fölött, gyakran elbeszélgetünk Lúgiával a régi időkről, amelyek most már olyanok számunkra, mint egy álom. És ha elképzelem, hogy ez a drága fejecske, amelyet most minden nap keblemmel ringatok, milyen közel volt a kínszenvedéshez és a pusztuláshoz, egész lelkemmel imádom uramat, mert csak is ő ragadhatta ki azokból a kezekből, csak is ő menthette meg az arénától, hogy örökre visszaadja őt nekem. Ó, Petronius, hiszen láttad, mennyi vigaszt és kitartást ad ez a vallás a balsorsban, mennyi türelmet és bátorságot a halállal szemben. Jöjj hát, és lásd meg, mennyi boldogságot is ad az élet szürke hétköznapjain. Látod, az emberek eddig nem ismertek olyan Istent, akit szeretni lehetett. Ezért egymást sem szerették, és ebből származott boldogtalanságuk, mert miként a világosság a naptól, a boldogság a szeretetből fakad. Erre az igazságra nem tanították meg őket, sem a törvényhozók, sem a filozófusok. Nem volt meg ez sem Görögországban, sem Rómában, s ha azt mondom, sem Rómában, ez azt jelenti, hogy az egész világon sem. A sztoikusok száraz, hideg tanai, amelyekhez úgy tódulnak az erényes emberek, megedzik a szíveket, mint az acélt, azonban inkább közömbössé teszik, mint javítják. De minek is mondom ezt neked, hiszen te többet tanultál, és többet tudsz, mint én. Hiszen ismerted a Tarsuszi Pált, sokszor hosszasan elbeszélgettél vele, legjobban tudod hát, hogy az általa hirdetett igazsággal szemben a ti filozófusaitok és retóraitok minden tudománya csupán üres buborék, tartalom nélküli szavak hiú csengése. Emlékszel a kérdésre, amit ő tett fel neked? Ha Cézár keresztény lenne, avagy nem lennétek-e nagyobb biztonságban, nem lennétek-e biztosabbak vagyonotokban, nem szabadulnátok-e meg a félelemtől, és nem lennétek-e nyugodtabbak jövőtök felől. Te azt mondtad, hogy a mi vallásunk ellensége az életnek, amire én csak azt felelem, ha a levelem elejétől kezdve egyre csak e két szót ismételgettem volna, boldog vagyok, még azzal sem tudtam volna híven kifejezni boldogságomat. Most majd azt mondod, hogy az én boldogságom Lügia. Igen, Carissime, mert szeretem az ő halhatatlan lelkét, és mert mindketten Krisztusban szeretjük egymást. Az ilyen szerelemben pedig nincsen elválás, nincs hűtlenség, sem változandóság, sem öregség, sem halál. Mert ha az ifjúság és a szépség elmúlik, ha testünk elfonyad és jön a halál, a szeretet megmarad, mert a lélek maradandó. Mielőtt szemem megnyílt volna a világosságra, Lügiáért kiszlettem volna a tulajdonházamat is felgyújtani, és most azt mondom, akkor nem szerettem őt, mert szeretni csak Krisztus tanított meg. Ő a boldogság és a békesség útfeje. Nem én mondom ezt, hanem a valóság. Hasonlítsd össze a ti félelemmel bélelt gyönyöreiteket, a jövő felől bizonytalan mámoraitokat, halott titorszagú tivornyáitokat a keresztények életével, és megkapod a választ. De hogy az összehasonlítás hívebb legyen, gyere ide a mi balzsamos illatú hegyeink közé, árnyas olajligeteinkbe, borostyállombos partjainkhoz. Itt téged igazán szerető szívek várnak, és békesség, amilyent rég nem kóstoltál. Te jó és nemes lelkű ember vagy, tehát boldognak kellene lenned. Éles eszed fel tudja ismerni az igazságot, s ha felismered, meg is szereted, mert lehet valaki az igazság ellensége, mint Cézár vagy Tigellinus, de közömbös senki sem lehet iránta. Ó, Petronius, Lügiával együtt örvendezünk a reménynek, hogy nem sokára viszontlátunk. Járj egészséggel, légy boldog, és gyere! Petronius Cumaeban kapta meg Vinícius levelét, mert ő is odament a Cézár után induló többi augusztiánusokkal együtt. A Tigellinusszal éveken át vívott hosszú harca vége felé járt. Most már tudta, hogy e harcban neki kell elbuknia, s ennek okát is ismerte. Amilyen mértékben Cézár napról napra mélyebbre süllyedt a komédiás, a kocsihajtó és bohóc szerepébe, amilyen mértékben lejjebb és lejjebb merült az undok, vaskos, beteges feslegységbe, az előkelő arbiter eleganciájé mindinkább terhére volt. Ha Petronius hallgatott, Nero hallgatásában is látta a korhalást, ha pedig dicsért, akkor is kiérezte szavaiból a gúnyt. Az előkelő patricius sértette önimádatát, és irítséget keltett benne. Gazdagsága és pompás műkincsei felkeltették Cézár és mindenható miniszterek kapzsiságát. Eddig tekintettel voltak rá az achaiai út miatt, mert ott hasznukra lehetett ízlése, és az, hogy a görög dolgokat kitűnően ismerte, de Tigellinus már is igyekezett Cézárral elhitetni, hogy Carinász ízlésben is, tudásban is túltesz Petroniuson, és az achaiai játékokat, fogadásokat és diadalmeneteket is sokkal jobban meg tudja rendezni, mint ő. Petronius most már el volt veszve, de Rómában nem merték elküldeni neki az ítéletet. Cézár is, Tigellinus is emlékezett még rá, hogy ez a látszólag elnőiesedett esztéta, aki az éjt nappát éve csupán gyönyörökkel, művészetekkel és lakomákkal foglalkozik, amikor bitüniai prokonzul, majd római konzul volt, egészen bámulatos szorgalomról és eréről tett bizonyságot. Mindenre alkalmasnak tartották, és tudták róla, hogy Rómában nem csak a nép, hanem a pretóriánusok körében is népszerű. Cézár bizalmasai közül senki sem tudta, mit tenne adott esetben, így hát okosabbnak vélték, ha kicsalják a városból, és a vidéken kaparintják a kezükbe. Meghívót kapott hát, hogy a többi augusztiánusszal együtt menjen Cumaebe, ő pedig, noha sejtette, hogy törbe csalják, elment, talán azért, mert nem akart nyíltan ellenszegülni, vagy hogy még egyszer megmutassa gondtalan, vidám arcát Cézárnak is, meg az augusztiánusoknak is, és halála előtt még utoljára diadalt arasson Tigellinuson. Közben Tigellinus nyomban bevádolta, hogy jó barátja volt Sevinus szenátornak, a Pizóféle összeesküvés lelkének. Petroniusnak Rómában maradt embereit elfogták, s házát pretóriánus őrség fogta körül. Ő azonban, tudomást szerezvén erről, nem árult el félelmet, sőt zavart sem mutatott, s mosolyogva mondta a Cumaei pompás villájában vendégül látott augusztiánusoknak. A rőtszakáló nem szereti az egyenesen neki szegett kérdéseket, meglátjátok hát milyen zavarban lesz, ha megkérdem, hogy az ő parancsára vetették-e börtönbe Rómában maradt házam népét. Aztán bejelentette, hogy a továbbutazás előtt lakomát ad, s éppen annak előkészületeivel foglalatoskodott, amikor megérkezett Vinícius levele. Petronius a levél vételekor egy kicsit elgondolkozott, de aztán arca visszanyerte szokott derűjét, és aznap este a következő választ írta. Örülök boldogságotoknak, és csodálom szíveteket, Carissime, mert sosem hittem volna, hogy két szerelmes egy távol levő harmadik emberre is gondolhasson. Ti pedig nem csak emlékeztek rám, hanem meg is akarjátok osztani velem kenyereteket és Krisztusotokat, aki, mint írod, olyan bőkezűen árasztja rátok a boldogságot. Ha így van, hát imádjátok őt. Én azt hiszem, Carissime, hogy Lügiát egy kicsit Ursus, s egy kicsit a római nép is segített neked visszaadni. Ha Cézár másféle ember lenne, azt hinném, hogy netán ő hagyta abba az üldözést tekintettel a veled való rokonságra, amaz unoka révén, akit Tiberius adott annak idején egy Viníciushoz. De ha te azt hiszed, hogy Krisztus tette, én ugyan nem bocsátkozom ezen vitába. Úgy van, ne sajnáljátok tőle az áldozatokat, Prométheus is feláldozta magát a népért. De hát, Prométheus állítólag csak a költők találmánya. Krisztusról azonban szava hihető emberek mondták nekem, hogy tulajdon szemükkel látták. Veletek együtt magam is amondó vagyok, hogy ő a legbecsületesebb Isten. A tarsuszi pál kérdésére emlékszem, s abban egyetértek vele, hogy ha a rőtszakálló Krisztus tanai szerint élne, akkor talán volna időm elutazni hozzátok Szicíliába. Akkor a fák árnyékában, a forrás mellett elbeszélgetnénk az összes istenekről és minden igazságról, mint ahogy a görög filozófusok tették. Ma azonban röviden kell válaszolnom. Csupán két filozófust akarok ismerni, az egyik Pyrrhon, a másik Anakreon. A többit olcsón eladnám neked a görög és a saját sztoikusaink egész iskolájával együtt. Az igazság valahol olyan magasan lakik, hogy az istenek sem láthatják az Olympus tetejéről. Te azt hiszed, Carissime, hogy a ti Olympusotok még magasabb, és te a csúcsán állva szólsz le hozzám, gyere, s olyan tájat látsz, amilyet eddig sosem láttál. Lehet, de én azt felelem, barátom, nincs lábam. És ha végigolvasod levelemet, azt hiszem, igazat adsz nekem. Nem, hajnal a király kisasszony boldog férje, a ti vallásotok nem nekem való. Hogy én szeressem a gyaloghintómat cipelő bitúniai rabszolgákat, vagy az egyiptomiakat, akik fürdőházamban fűtenek, vagy a rőtszakállút, meg Tigellinuszt. A káriszok fehér térdére esküszöm, ha akarnám, sem bírnám. Rómában legalább 100 000 embernek vagy görbe a lapockája, vagy vastag a térde, vagy sorvadt a lábikrája, vagy kerek a szeme, vagy szerfelett nagy a feje. Azt kívánod, hogy ezeket is szeressem? Honnan vegyem a szeretetet, ha egyszer a szívemben nem érzem? Ha pedig a ti istenetek azt akarja, hogy szeressem őket, mindenható lévén miért nem adott nekik olyan idomokat, mint például a Niobidáknak, akiket a Palatinuson láttál? Aki a szépet szereti, már ezért sem szeretheti a csúnyát. Más dolog nem hinni isteneinkben, de azért szeretné lehet őket, mint ahogy szerette Feidiász, Praxitélész, Miron, Szkopász vagy Lysippus. Még ha akarnék is oda menni, ahova vezetsz, nem bírok. Mivel azonban nem is akarok, így hát kétszeresen nem bírok. Te éppen úgy hiszed, mint a társaszi pál, hogy valamikor a Styx túlsó partján valamilyen elíziumi mezőkön találkoztok Krisztusotokkal. Rendben van. Majd akkor mondja meg ő maga, hogy elfogadna-e engem gemmáimmal, mirha serlegemmel és a szósziuszok kiadványaival, meg az én aranyhajú eunikémmel együtt. A puszta gondolatra is nevethetnék, Carissime, hiszen a társuszi pál is megmondta, hogy a Krisztusért le kell mondani a rózsakoszorúkról, a lakomákról és a gyönyörökről. Igaz, hogy cserébe más boldogságot kínált, de én erre azt feleltem, hogy azokhoz én már öreg vagyok, a rózsában viszont mindig gyönyörködni fog a szemem, és az ibolya illat is mindig kedvesebb lesz nekem, mint a szuburrai mocskos fele barátaim bűze. Ezek azok az okok, amiért a ti boldogságotok nem nekem való. De ezen felül van még egy, amelyet a végére tartogattam. Íme, engem Thanatos hív. Nektek most kezdődik az élet hajnala. Az én napom már lement, és fejem az alkonyatba vész. Más szóval, meg kell halnom, Carissime. Kár erről sokat beszélni, ennek így kellett végződnie. Te ismered a rőtszakálút, hát könnyen megérted. Tigellinus legyőzött, vagyis nem. Csak az én győzelmeim értek véget. Úgy éltem, ahogy akartam, és úgy halok meg, ahogy nekem tetszik. Ne vegyétek nagyon a szívetekre. Egyik Isten sem ígért nekem halhatatlanságot, tehát nem ér semmiféle meglepetés. Egyébként abban tévedsz, Vinícius, hogy csak is a ti istenetek tanít meg nyugodtan meghalni. Nem. A mi világunk korábban tudta, mint ti, hogyha az utolsó serleget felhajtotta, ideje elmenni, megpihenni, és ezt derűsen meg tudja tenni. Plátó azt mondja, hogy az erény zene, a bölcs élete pedig harmónia. Ha ez így van, akkor erényesen halok meg, amint hogy erényesen is éltem. Szeretnék még isteni hitvesettől ugyanazokkal a szavakkal elbúcsúzni, amelyekkel valamikor Aulusznál köszöntöttem, mert sohasem láttam még én így földi halandót. Ha tehát a lélek más valami, mint aminek Pyrhon tartja, akkor az enyém az óceános széléhez vezető úton leül házadok előtt lepke, vagy, ahogy az egyiptomiak hiszik, sólyom alakjában. Másképp nem mehetek. Addig is Szicília változzékát számotokra, a Hesperidák kertjévé, a mezők, erdők és a források apró istennői szórjanak virágokat utatokra, és a házatok oszlopainak minden akantuszában fészkeljenek fehér galambok.